Ahogyan szó volt róla már múlt héten, folytatjuk az Efézusi levelet, amit átlaptunk most a kőszegiektől, és az Efézus 4.18-19 volt, ugye, meg a 20. rész egy része legutóbb, vagy 17-19, bocsánat, és most pedig 20-tól folytatjuk. És ha emlékeztek rá, vagy ha nem, akkor majd nyilván emlékeztetem veleteket rá, hogy miket is néztünk meg, csak előszedem a tudtost a zsebemből. Az volt múlt héten 5 különböző téma, amit megnéztünk. Egyrészt a szinkron hiányát, hogy az mit is jelent, hogy a hited és az életed szinkronban kell legyen egymással. Aztán hogy a megértés hiánya, ugye 5 jel arra, hogy mi az, ami a lelki érettségnek a hiánya volt. A szinkron hiánya, aztán a megértés hiánya, hogy ne azt keresd, amit téged érdekel, hanem azt, ami Isten tétetéséhez csatlakoz. A formálhatóság hiánya volt, hogy a megkeményedett szív az nem engedi be Isten igazságát a te életedbe. A bűn felismerésének a hiánya, amikor eltompul az erkölcs, és érzekben nem halljuk már, nem ez gát, és bármiben könnyen belemész. Illetve az 5. pedig a mértéktartás hiánya volt, hogy nem Isten szava lesz a mérték, hanem hogy te mit tudsz kihozni az adott dologból. A fókusz átkerül Istenről önmagadra. És most, ahogyan ott álltam hátul, láttam egy csomó kisgyereket így a szülők kezébe, és nagyon tetszett, hogy mindenki így rátette a fejét a szülő vállára, és csak élvezte a közelséget. És bennem volt az, hogy igazából egyszerre volt igaz, mind az 5 pont a gyerekekre általában, hogy azért egy pár évesre mind igaz. Az, hogy az életnek a szinkronja sokszor nincsen meg, tehát nem is tudom kifejezni az érzelmeit sem. A megértés hiány, hogy nem tudja, vagy nem akarja megérteni a szülőnek a szándékát, vagy nem képes rá még, vagy mert éppen dackószabó is nem akarja megérteni. A formálatos, hogy gyakran megvan, hogy nem, csak azért sem, minden belenáll. A bűnfelismerésnek a hiánya, a mértéktartás hiánya egyaránt, és mégis szeret ott lenni a szülő, és a szülő pedig alig várja, hogy a kezébe fogja. Ugye hányszor van az, hogy vigyás között nem igazán képes felfogni, és mennyire jó kézben tartani. És azt mondom, hogy az annyira jó kép volt számomra legalábbis az, hogy Isten így van velünk, hogy miközben fogja a fejét, hogy lehetnek ezek ilyenek, nem fogják meg mindig fel, de közben meg öröm számára, és akkor ott vagyunk a közelébe. És ameddig ilyen a lelki érettség hiánya van, addig így vagyunk Istennél. Ez nem azt jelenti, hogy éppen ne lehetne nagyként is ugyanezt megélni. Egy jó ismerős, egy család, akit nagyon jobban voltunk, mert most is mi tartjuk a kapcsolatot velük. Náluk, amikor már 17 és 19 évesek voltak a nagylányok, akkor is rendben oda ment a apához, és akkor oda bújtak hozzá, és hogy átkarolták. És olyan jó ott látni azt, hogy ez a tök mindegy, mennyi idős vagyok, jó ott lenni, és azt tudom. És a lelki érettség az nem azt jelenti, utána már nincs szükségünk egy Istenre. Nem azt jelenti, mint az embereknél, utána az, hogy apa, jó, hogy tudod mondani a dolgokat, de azért majd én eldöntöm, és majd úgy jó lesz, hanem akkor is az, hogy nekem jó veled lenni. Szóval ezek voltak a lelki éretlenség jelei, és ezek után folytatódik ma a lelki érettséggel, és az, hogy hogyan jussunk el, vagy hogyan éljünk Isten tetszése szerint, és hogyan éljünk a lelki érettséggel, milyennek az útja. Ki ezt olvassuk most az Efézus 4-ből, 20-32-ig levő szakaszból, így hangzik. Ti azonban nem így tanultátok Krisztust, ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok fel a tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Úgy üljetek meg lelketekben és elmétebben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek. A nap nem menjen le a haragotokkal. Helyesen adjatok az öltöknek. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adni a szűkölködőtnek. Semmiféle bombasztó beszéd ne jön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és Isten káromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Ja, azzal kezd az egészet, hogy ti azonban nem ezt láttátok Krisztus követése kapcsán. Nem ezt kaptátok követendő példának. Nem azt, ami a 17-12. Versben van, hogy ilyen lelki éretlenek legyetek, hanem, és azt nem a felsorolás, hogy mi. Hanem más a példa, amit adott számunkra Isten. És elkezd beszélni arról, hogy a fő probléma forrás az alapvetően a kívánságok, a vágyak. Hogy ezek rontanak meg. Az, hogy egy kicsit többet akarjunk. Pedig egy elég emberi dolog, nem? Egy kicsit mindig többet akarni. Nem többet takarni, hanem többet akarni. Tehát, hogy bennünk van sokszor az, hogy egy picivel lehetne jobb. Hogy veszel egy új telefont, mondjuk rossz neki, de két hét múlva kijön már egy újabb modell, egy picit jobb. 2%-kal erősebb az aksia. Fú, az Antutu másfél ponttal többet szerzett. Meg egy csomó dolgot elkezdesz hasonlítani magadnak, hogy mi minden más. Megvan az új kocsi, egy hónap múlva a szomszéd belgörül egy másik újabb autóval. Az övében van üdés fűtés is. Az enyémben is. Aha. De az övében üdés hűtés is van, ez nem igazság. Nyáron beleposhatok, ő meg nem. És el kiállunk mindig hasonlítgatni. A másiknak egy kicsit nagyobb a háza, egy kicsit jobb a ruhája. A márkamániás, mindig rajta a pipa, meg a három csip, meg minden. De jó, ne olyan pipa nekem is. És így bennünk már csomó mindent elkezdünk hasonlítgatni, hogy az a fajta vágyakozás irigység, hogy én is akarnám azt. És amiután vágyakozunk, hogy az a gond vele igazából csak, hogy nem a tiéd. Minden más ember van egyébként, csak az, hogy nem a tiéd, az egy probléma van. És ha megoldtak igazából, egy csomó probléma forrása ez volt, nem? Sátán a hatalomra vágyakozott, az a gond. Ádám és Éva szeretett volna egy kis önállóságot, mondjuk így. Szeretett volna azt, hogy érteni a dolgokat. Dávid Becsabé miatt vágyakozott. És sorolták ott a Bibliában egy csomó embert felsorolni, hogy ki mindenki vágyakozott egy kicsivel többre, egy kicsivel másra, ami nem az övé, ami nem neki kellett volna, hogy legyen. És ott van bennünk az egész. És sokszor ez lecsalogatott, nem, hogy ami nem az enyém, az lehetne akár az enyém is. Lehetne akár nekem is egy ilyenem. Van egy sorozat, nem mondom, azt nézzétek, csak abban volt ilyen része a Tassa királya, amiben volt egy ilyen, amikor beszélt az apuka, aki vizetés szerelő, a fiával, aki gengszterré válik, és az apuka segít a fiának, ha megszerel éppen valamit, és a fiam mondja, na látom, most a teljes csapatnak a része lettél. És én nem vettem az. És ott áll, beszélt a fia, és mondja azt, hogy na most figyelj, itt vagy te, van egy drága autó, drága nasszemüveged. Ettől vagy valaki? És mondja neki a fia, hogy nem, de amikor fiatal voltam, akkor ezek nem lehettek meg. És akkor mondja az apuka, hogy nem is akartuk, hogy meglegyen neked. Persze a fiú válsz, ami, de nem is lehetett volna. És ott van benne ez a kettősség, hogy nincs igazán szükséged arra, és mondja, hogy most ettől valaki lettél, megkérdez az apja. És erre nem válaszol. És azt bennünk van ez, hogy vágyakozunk valamire, amit azt hiszük, hogy az majd számítani fog. És nem számít semmit se igazából. És bennünk van ez a fajta vágy, hogy valamit akarnánk, amit akarunk. Ami azt gondoljuk, hogy attól majd jobb lesz. Ha ez lesz az életemben, akkor majd jobb lesz. Szerintem mindenkitől tudná elsorolni legalább három dolgot, ami az van bennetek, hogy ha ez meg lesz, majd jobb lesz. Akkor majd könnyebb lesz, akkor menni fog. És annyira profi, mert tudunk indokolni mindent, nem? Én bármilyen cipő, számítógép, egyéb kütyű vásárlás meg tudok indokolni, miért jobb azzal. Nem biztos, hogy igazam, ezzel meg tudom indokolni azt, hogy miért kell az. És igazából arra beszél ez a rész, hogy ezt le kell vetni, le kell tenni, és helyette egyfajta lelkünkben való megújulás, az elménkben való megújulás. Egy visszatérő pont, amit nagyon sokszor hallunk, és nagyon sokszor előjön, az a Róma 12.1.2, az a fajta másfajta megújulás, hogy okos istentiszteként szálljátok ott a magatokat Istennek. És mi az, hogy okos istentisztelt? Mit jelent odaszánni a te testedet élő és szent áldozatul? Mit jelent ezt megtenni? Mert ez olyan szépen hangzó igevers, hogy szánd oda magad Istennek, hogy legyél te egy áldozat. És mi az áldozat? Mit csináltak vele? Vitték az oltára, és teljesen elégették. Elég durva hangzik, hogy azt kéri tőlünk Isten, vagy azt kéri tőlünk itt a Pál apostol levélben, hogy szálljuk oda a testünket élő és szent áldozatul. Hagyjuk, hogy az elégjen. Nem a fizikális testre gondol, persze, hogy mindenki gyújtsa fel magát, vannak ilyen szetták, akik ezt csinálták, hanem hogy ne az legyen a domináns, ne az vigyen téged előre, ne abba gondolkozz. És persze ezt mind tudjuk, igaz? Ez mindenki számára evidens. Ha megkérdeznénk egy-egy hívőt, akkor tudjuk, hogy ez a jó válasz rá, hogy igen, ezt kell csinálnunk. Csak a hétköznapokban ez hogy valósul meg? Hogy ez hogyan tud megtörténni? Az már jóval nehezebb. Talán, hogy mennyire szeretjük önmagunk kényelmét kiszolgálni, nem? Mennyire jó esik egy kicsit, hogy magunkkal törődni, odafigyelni magunkra. Iszcészén is majd odafigyelnek rá, ennek egy all inclusive ellátásra mindenre, tehát, hogy benne ezt az egész, mennyire ki fogja élvezni ezt a fajta háttérmunkát, hogy mindent maguk alá kapnak. Ugyanerről van szó is. Hogy szálltad magad élő és szálltadatot, hogy tegyél félre mindent, és ne ahhoz igaz, hogy mások hogyan gondolkodnak, hanem Isten hogyan gondolkodik. És az Isten eltapasztalásában ugyanez benne van, igaz? Hogy már az első héten is előjött, hogy mit akar Isten, vagy mit akar Isten velem? Az egyik kérdés arról szól, hogy Istennek mi a szándéka, a másik arról szól igazából, hogy velem mi van. Jó, persze oda tesszük Istent egy szép csomagba, hogy ő véleménye érdekel, de ott már rólam szól az egész, ott már megint rólam van szó. És azt mondja, hogy tedd ezt félre, hogyha fogad a félreteszed, vagy teljesen elégtél, akkor ott van opcióként az, hogy akkor mi az, ami Istennek tetszik. Mi az, ami szerinte való, ami neki tetszik, ami ő szerinte jó, ami ő szerinte tökéletes. És az a durva, hogy ez a második rész, hogy megértsd azt, hogy mi Isten szándéka, hogy nagykorúvá váljál, az nem megy annélkül, hogy égő szent általaként elégnénk az oltáron teljesen. Csak hát én nem akarok elégni. Nem tudom, hogy jó vagytok vele. Nincs benne ilyen vágy. Én szeretnék úgy megmaradni. Alkut kötni Istennel, hogy legyen úgy, hogy én is megmaradok, meg a te szándékod is. És akkor hadd legyen már ez a win-win helyzet. Ugye? Uram, beszélj meg asszertíven egy kicsit, tehát ez mégis legyen már kicsit hozzáállásod. De Istennek nincs ilyen fajta pozitív hozzáállása. Ő nem azt mondja, hogy legyen egy asszertív kommunikáció közöttünk is egy win-win helyzet. Azt mondja, hogy fogd fel, ha nem az valamit az én szándékom, akkor elvesztél. És ezt nagyon nehéz felfogni. Nekem legalábbis nagyon nehéz felfognom. Hogyha nem az van, amit Isten akar, akkor én elvesztem. Hogyha próbálom belevinni a kettőt, hogy mind a ketten nyerjünk benne, akkor csak veszíteni tudok benne. És igazából ez az, akik arról beszél, hogy fogd fel azt, hogy nem úgy van. Hogy te csak akkor nyersz, hogyha vesztesz. Tudjátok, Harry Potter meg kell halni az egyiknek, hogy a másikat legyőzze. Tehát, hogy mennyire tudjuk ezt megérteni, mennyire tudjuk ezt felfogni, mennyire tudunk így hozzáállni. Mert a lelki érettség útja az az, hogy ezt felfogom, ezt megértem, ezt az nagyon egyszerű dolgot, hogy ahhoz nekem el kell égnem, odaszállni magam égő szent áldozatul, hogy meg tudjam érteni igazán, és rá tudjak állni arra az útra, ami Isten szándéka. És mi az új ember célja? Jó esetben az, hogy Isten tetszése szerint éljem. És vannak elérhetetlen vágyaink, és azt mondja Isten, hogy inkább beszélsz ki magad elő célként. És persze, az sem egy tökéletesen, sohasem 100%-osan, de mégis erre hív Isten, hogy tudjunk az ő szándéka szerint élni. Isten szándéka az, hogy tökéletes közösségben legyünk vele, ami egyre inkább formálódik ki hétről hétre bennünk, egyre inkább tudunk hozzá közeledni. Egyre inkább jobban megértjük őt, hogy erre haladunk. És persze ez megbe fog megvalósulni, de már a földön már elindul ez a folyamat vele az életünkben. És erről szól az a következő 5 pont, ami az múlt heti 5-tel kontrasztban áll. Hogy mire is van szükségünk. Az első dolog, az amiről beszélik, ezek az, hogy becsületesség vagy egyenesség. Az új ember egyik elsődleges jellemzője az a becsületesség. Igazságban és szentségben teremtetett azt, hogy az ige, tehát hogy ez kell, hogy jellemezze. Igazságban és szentségben. Becsületesség vagy egyenesség körében. És első körben azt mondanám, hogy legyen az igazsága ennek a pontnak a neve, mert azt mondja, hogy vessetek le a hazugságot, de az a szó, amit itt használ a hazugságra, az a pseudoszó. És ugye a pseudo az a hamis, áll dolgot jelenti. Azt jelenti, hogy ami nem igazi. De ilyen szempontból ez több rétegű. Vesd le azt, ami hamis, ami nem igazi, ami nem teljesen egyenes. És az a pseudo, ami csak egy kifelé mutatott kereszténység. Ami csak ilyen látszat kereszténység, ami jót akar mutatni a másiknak. És azt mondja, hogy helyette jellemezze minket a valódi kereszténység. És a valódi kereszténység az nem a hibátlanság, és az nem a tökéletesség, és az nem az, hogy mindig minden ragyogó és nagyszerű, hanem a valódi kereszténységben benne van egy csomó fájdalom és szenvedés. Ha a Bibliát nézzük, nem arról beszél a Bibliában levő hitelődőinek az élete, hogy minden mindig ragyogó és csodálatos és gyönyörű volt. Sőt, iszonyú rossz dolgokon mentek keresztül. Olyan szépen hangzik nem az, hogy kisütálnak a tüzes kemencéből. Sőt, nem is 3-4-en. Milyen jó ezt olvasni, milyen nagyszerű. Én nagyon nem akarnék a helyükben lenni, még akkor sem, hogyha aztán az a vége, hogy túlélem. De bevenni oda, hogy bedobatni oda, az milyen megtapasztalás. Vagy az, hogy az oroszlánok elé vetnek. Vagy az, hogy rabdáncba vagy börtönbe vetnek, mint mondjuk Józsefet. Vagy lehetne csorolni egy csomó embert. Vagy az éppen csak egy proféta vagy, és akkor most 350 vagy 150 napig egyik oldalon, 40 napig a másik oldalon feküdj meg hasonlók, meg tegyél járunk a nyakadba, és sorolhatnék egy csomó dolgot, mi minden van benne. És akkor a nagyszerű, szép dolgok, azok iszonyat komoly szenvedésen keresztül valósultak meg. És a valódi kereszténység az nem az a lötyögös, nagyszerű élmény, hanem sokszor fájdalmas. És azt mondja ez is, hogy legyél becsületes, legyél egyenes. Vesd le a hazugságot, a pseudo dolgot, a hamis dolgokat. És nagyon könnyű hamisak lenni. A Máté 5.37-ben ezt olvassuk. A ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, mert ami pedig ezen túlmegy, az már gonosztól van. Erre szokták mondani azt, hogy egy ügyvéd sem lesz a mennyben, mert ugye náluk igen, sem az nem létezik, csak ami ezen túlmegy. Tehát, hogy mennyire nehéz dolog ez, hogy ezt így megtartsuk. Az igen, nem az valóban igen, és ennyi, és nincs tovább. Pedig mennyire könnyű, nem? Elég csak úgy beszélni, hogy valamit elhallgatok. Igen, és a fejemben az igen, de hozzá kell tenni azt, hogy. Vagy igen, ez megvalósul, mínusz 2 fokom, hogyha éppen balra jön egy fekete macska, és oda egy terrorautó elgázolja. Akkor ez igen. Tehát lehet egy csomó dolgot hozzátenni, csak nem mondjuk ki, hanem, hogy igen, van erre esély. Persze, tehát így beszélni. Vagy lehet úgy beszélni, lehet olyan, ami hamis beszédünk, hogy mondunk valamit, de eltúlozzuk. És mondjuk azt, hogy 99 farkas támadott meg engem, de túléltem. És megkezdjük, miért nem 100? Hát az olyan túlzás lett volna. És hogy bennünk van az, hogy neki állunk kicsit eltúlozni dolgokat, kicsit többet mondani. Annyira egyszerű. Éppen csak ígérünk, de nem tartjuk be. Boginak a kedvenc mondása, hogy de megígérted, apa. És mindig állna az, hogy minden ígéretem feltételhez van kötve. A viselkedésed feltételéhez. És akkor mindig az, hogy de akkor is megígérted. Igen, de. És annyira könnyű megígérni dolgokat, de nem tartani be. Vagy éppen elég csak annyi fajta hamisság, hogy többet akarok mutatni magamból, mint aki vagyok. De lássak már a jó oldalamat. Ha így állok, akkor tök mindegy. De szóval, biztos van olyan pozó, be tudok állni, hogy látszódjuk annyira kövérnek. Hogy próbálom úgy beállítani magamat a fotó. Ugye, mi jön a fotó? Azért muszáj jól mutatni magunkat, hogy többen akarok látni. Vagy éppen csak kifogások mögé bújunk. És rengeteg dolgot el lehetne mondani, nem, hogy mennyi fajta módon képesek vagyunk nem egyenesek és nem becsületesek lenni. Ilyen pseudo keresztények ki lenni. És apróság, tudom, nem nagy dolog, de mennyire könnyen belemegyünk ebbe. És mennyire könnyen belemegyünk a hitben is abba, hogy csináltad az Isten tapasztalás tanfolyamot? Hát igen, átolvastam. Az igaz, hogy fél óra alatt az 5 leckét? De átolvastam, én meg csináltam. Mindenhova írtam valamit. Csak egy szót, de írtam valamit. És lehetne csomó dolgot így mondani hozzá, hogy nem egymást verjük át, hanem önmagunkat. Nem Isten verjük át, hanem önmagunkat. És mennyire könnyű ebbe a hibába beleesni, hogy nem vagyunk egyenesek, hanem hamisak vagyunk, pszeudók vagyunk. És a lelki érettség úgy az, amikor tudok becsületes és egyenes lenni. Hogy felvállalom azt, hogy én milyen hívő vagyok. Felvállalom a bukásaimat. Ugye Pál apostolról szoktuk ezt mondani, hogy mennyire durva, nem most Pál apostol benne a gyülekezet, és azt mondja, hogy testvérek, imádkoztam az Úrhoz 3-szor, és kértem vele a tövist. És még mindig itt van. Magasztaljuk az Urat. És nézzünk, hogy ez nem normális, igaz? Mert nem ilyen biztos tételre várunk, hanem valami hősies nagy dolgot várunk, hogy valami nagy dolog történjék. És hogy nem beszélünk a gyengeségeinkről, félünk attól. Van egy könyv, nagyon tetszik, az a cím, hogy Csőbe húzott férfiak. És az arról beszél az a könyv, hogy egy férfi kitalálja, úgy kezdték el a férfi kört, hogy az egyik férfinek kell beszélni másokkal, és elmondta azt, hogy mennyi hülyeséget csinál az életében. És mennyi rossz dolgba megy bele. És más mondja, tudod mit? Ugyanilyen az én életem is. Aztán beszélgetnek többen és többen, és aztán végül kialakul egy férfi kör, ahol mernek őszinték lenni egymással. És nem dicsekednek a bukásaikkal, azt mondják, hogy de jó, hogy valahol elmondhatom ezt, azért, hogy tudj imádkozni értem, és tudok én is imádkozni érted, és hogy egymást támogatjuk. Hogy eddig azt hittem, hogy a gyülekezetben mindenki hibátlan és tökéletes férfi. És rájöttem arra, hogy igazából mindenki ugyanannyira béna, mint én. És mégis Isten használja a közösségben és máshol is. És mennyire jó azt látni. A lelki érettség egy fő eleme a becsületesség is. És azért is, mert abban benne van az, hogy az vagyok, aki vagyok. És nem akarom magam többnek mutatni, hanem tudom azt, hogy az erőtlenségem által ér Isten erője célba. És ezt hagyom. És egymás tagjai vagyunk, egymás irányába kulcsfontossága a becsületesség, az egyenességben ez hiányzik. Akkor egyből támadhatóvá válunk. Akkor egyből nem bízunk meg a másikban sem, mert mi lesz, ha észreveszi azt, hogy én gyenge vagyok? Mi lesz, ha meglátja azt, hogy? Ha vendég jön a házunkban, mit csinálunk egyből? Így van, takarítunk. Órákon keresztül. Timinek anyukája jött hozzánk tegnap. Olyan takarítás volt, 6-tól 11-ig. Ugye, hogyha anyuka jön, akkor még inkább. Megállás nélkül. Mert olyankor muszáj jól kinézni. És mi van, ha nem? Nem a szobát néznek jönni, hanem minket velünk találkozni, nem? És ugyanisenek az életünkben is, hogy puszba váljuk magunkat, hogy jól nézzünk ki. Isten azt mondja, hogy legyünk egyenesek, legyünk becsetesek. A lelki érettségben bennem az, hogy nem takarítok azért, mert jön valaki, hanem mindig rendet tartok. Ez rossz például, én nem, de normális ember mindig rendet tart. A második a dühkezelés, hogyha ezt menjünk tovább ezzel a felolvasott szakasszal. A Zsoltárok 4-5-ben ezt olvassuk, hogy ha felindultok is, ne vétkezzetek. Ugye, ismerjük ezt jól, ezt az igazságot másodban is, de nekem itt jobban tetszik, azt mondja, hogy gondolkozzatok el fekvőhelyeteken, és csillapodjatok le. Ugye, úgy van az újszertségedet, hogy ne menjen el napon a ti haragotokkal. Az nekem mindig azt sugallja, amikor azt olvasom el, hogy hát jó, akkor még mielőtt minden, napnyugta előtt, de hát az jóval hamarabb, amit lefeküdnék. De azt mondja, amikor este lefekszel, akkor gondold végig, hogy miben voltál hülye. Rád végig magadba. Annak idején nem volt még ilyen, hogy most küldök egy üzenetet rá, hogy bocsi, ökör voltam. De most hát tudjuk ezt tenni, tudunk egy ilyet írni. És nem azt mondja, hogy bűn felindulni, nem bűn haragudni, nem bűn dühösnek lenni. Jézus is volt felindult és haragos. Ő is volt dühös, az atya is volt dühös. Látjuk a Szentírásból. A kérdés az, hogy mit kezdesz ezzel? Hogy mire sarkal téged a haragod? Hogy mire indít fel téged? Én szörnyen dühös ember voltam régen, most csak szörnyű vagyok, a dühös az még mindig nem maradt. De hogy nagyon sok ember tudtam rosszul kezelni a dühömet, meg megbántani embereket fele, és drasztikusan változott, ez nem szűnt meg. És tudok most is dühöngeni. És tudok nagyon kiakadni. Főleg, ha vezetek, akkor aztán végképp az nem jó dolog. És ez helytelen, de kezelni kell a haragomat. És nem csak ilyen látványos módja van a dühnek, amikor ajtót csapkodunk, meg falat verünk, meg kiabálunk, meg ilyesmi, hanem belül is van, amikor belül puffog valaki, vagy belül örjünk. Vagy csak hallgatással bünteti a másikat. Ugye ez a női oldal szokott lenni. Vagy itt megvonja önmagát a másiktól, tüntetve távol marad, meg grimaszokat vág, ez engem neki akaszt. A lényeg, hogy fájjon a másiknak. A lényeg, hogy fájjon neki is, mert nekem fájt. Szenvedjen ő is. Visszaszúrott neki, beszólt neki. Csak ez nem a megfelelő kezelés az indulatnak. És Isten éppen az ellenkező szándékkal bízott meg minket. És a lelki érettségnek az útja az, hogy nem ezekkel válaszolok, hogy nem így vágok vissza, hogy nem forgatom a szememet, meg egyebek, meg hasonlok, hogy nem visszakiabálok, mert nem, én büszke férfi vagyok, elmegyek inkább innen, mint hogy szembenéznék a nehézségeimmel a másikkal, igaz? És egyébként az elkezdve vizet meg minket, és a hegyi beszédben azt látjuk, hogy azok a boldogok, akik békét teremtenek. Nem azok, akik nagyon jól tudnak dühöngeni, nem arra hív minket. Ugye a régi énünk az arról beszél, a régi énekünk az arról beszél, hogy énekünk, nem énünk, bocsánat, énekünk, hogy Isten tégyegen béke követeddé. Hogy ezt bízta ránk Isten, hogy legyünk ilyenek. Az élet keresztény az a haragját megfelelően kezeli. Jól áll hozzá. Jó a dühkezelése. Jól csinálja mindezt. Ha haragszol, akkor nem megtartod azt, hanem rendezed méghozzá mi hamarabb. Ne várj el, ne húzz az időt. Nem arra van szó, hogyha reggel megharagszom, akkor még van időm estéig, még ezt kihasználom 12 órát. Este szabad megharagudnom, akkor kevés időm marad lenyugodni. És akkor nap előtt 2 perccel összeveszek valakivel, akkor a csodába csak 2 percen van megbékülni. Hanem azt mondja, hogy mi hamarabb rendezd azt, hogy nem menjen tovább. És azt mondja Pál, hogy helyet se adjatok az ördögnek. Helyet se adj az ördögnek, mert ő ezt kegyetlenül ki fogja használni. A te dühödet fogja leginkább jól használni ellened. A legtöbb hülyeséget, azt gondolom, ez ilyen szubjektív felmérés, dühünkben követjük el, amikor haragszunk a másikra. És úgy fogalmazott Tapolya Emőke, igen, ő mondta ezt, Tapolya Emőke így fogalmazott, hogy a harag kezdeti stádiumában önvédelem. Később öngyilkosság. Ugye a harag az eleinte valóban megvéd minket, úgy érzek, hogy beburkolódzok és védem magamat. Csak aztán engem fog kinyírni. Először megvéd téged a további sérülésedtől, de aztán, ha azt megtartod, akkor téged fog kicsinálni. A lelkileg érett személy, ahogy látjuk ebből a 20-32. Fejezetből, vagy versből, az jól kezeli a dühét. Hogy nem megy azzal tovább. Ugye haragusztok, és nem védkezzetek. Aztán a harmadik, ami benne van ebben a 13 versben, az a nagyon egyszerű, hogy nincs lopás. Ugye benne van, hogy ne lopj és kész. Itt is elmondja szépen Pál, hogy most már ne lopjon többé, hanem inkább dolgozom. Ilyen kis egyszerű. És az azt mondja, hát ez nem ránk vonalkozik, igaz? Hát nem lopunk alapvetően, ment körbe a perse, ki az, aki vett ki belőle, tegye fel a kezét. Tehát nem jellemző ránk, igaz, hogy lopunk alapvetően, nem akarunk így lenyomni másoktól dolgokat. Úgyhogy akkor azt hagyhatjuk, és az egészet, én nem lopok, kész. Pedig annyira könnyű lopni, nem? Ismerős, a idősebbettől kérdezem, még a kommunizmusban felnőtt emberettől. Ki az, akinél elhozott már az a kérdés az iskolában, hogy kinek az anyukája, apukája tud fénymásolni a munkahelyén? Ugye, hányszor hangzott el ez a kérdés? És akkor néhányan feltették a kezüket, és úgy nagyon szomorúan néztem, hogy nem töltöm fel a kezemet. Mert anyukám azt mondta, hogy ne tegyem fel a kezemet. Náluk is volt a cégnél bent máshol meg minden, de azt mondta, hogy ő nem fog ezt megcsinálni. És én bosszankodtam, hogy beszélj, más anyukája megcsinál, az enyémben nem csinálja meg. Milyen dolog már ez. Pedig igazából is egy lopás. Most akkor onnan most 50-100 példányban lemásoljuk azt az egész osztálynak, így meg úgy, meg nem tudom, mi mindent. Igazából lopásra kényszerítjük a szülőt. Vagy ha lopunk a munkából, mert lopjuk a céget. Mennyire könnyű ez is megtenni, igaz? Vagy nekiállunk csak úgy élni a lehetőségekkel, hogy nem csak élünk vele, hanem kihasználjuk és kizsákmányoljuk a dolgokat, amik a munkahelyen. Ugye? Ha ingyen van, kettőt viszek. Nem, hogy elvész egy céges vacsorára, most be kell zabálni. Most így, még az ebbe is teszünk gyorsan hazafele két csirkecombot, mert hát ingyen van, ki van fizetve, hát akkor meg miért ne. De nem csak tárgyakat tudunk itt lopni, hanem az időt is. Hogy az idő mennyire értékes. Nekem, bocsánat, bántós másoknak, nekem az, hogy nem 10 órakor kezdünk, nekem az egy időlopás. Hogy akkor elveszük másodtól az időt, akivel pontosan itt volt. Hogy elveszük azzal a többiektől. Ha a hátség mindig úgy menne, hogy időbe elkezdem én, akkor nem lopnám a többiek idejét. És így tovább lehetne sorolni egy csomó dolgot fel, hogy mennyire könnyen tudunk másodtól lopni, akár időt is. Hogyha azt mondom, hogy beszélgessünk, de aztán nem megyek mélyebbre, pedig az a szándékom, akkor megint csak medlottam őt akár az idővel, a felszínes ötyögéssel is. Én erős így élen, ahogy akkor ezt tettem vele. És egy csomó módon képesek vagyunk lopni a másik embertől. És ugyancsak az idő, a lopás kategóriát tartom azt, amikor valaki édesködik a testvérein. Amikor az, hogy én tudnám húzni az igát a többiekkel, segíteni őket, de nekem elég az, hogy el vagyok itt. Szolgálják az igényeimet. Milyen jó, hogy közösebb, hogy mindenki hoz kaját, milyen jó, hogy mindenki részt vesz abban, hogy a kávét legyen, hogy mindenki szolgál, és én tudok itt ülni. És vannak időszakok, amikor erre van szükségünk, vannak időszakok, amikor a növekedésre van szükségünk. De hogy egy családban is az a normális, hogy valaki felnő, akkor részt vállal a feladatokban, egy gyülekezeti életben is az a normális, hogy részt vállunk egymásnak az életében. Hogy segítsük azt, aki éppen olyan helyzetben van. És ennél a pontnál nagyon fontos látni szerintem azt, hogy mennyire fontos az, hogy ne legyünk ilyen szempontból olyanok, akik rászoknak az adott dolgokra, hogy csak úgy magát értetődő minden. Mennyire fontos az, hogy azt mondjam, hogy igen, én is akarom a másikat hordozni, akár imádságban, akár csak egy kérdéssel, hogy odállok melléd, hogy szükséged van valamire. Hogy megtesszük azt, hogy nem maradunk lelkileg kiskorúak. Mert az, hogy egy 2 éves gyereknek a szülő kezében a dicsítés adta a helye, az úgy normális. Azt mondjuk, hogy ott van, de jó vele lenni. Az, hogy őt megetetjük, az, hogy éppen kicserik a pelenkát, az normális. De el tudod képzelni, hogy egy egészséges 20 éves gyereked van, és még itt fogod a kezedbe, és itt tartod a dicsítés közben, és magasztaljuk azokat, meg egyebek, és azt utána még vesz a babaszobába, és tisztába teszed, hogyha nincs olyan fajta betegsége. Nem, mert az a normális, hogy növekedjen. És ugye ez a normális, hogy gyülekezetben is. Hogy ilyen szempontból, ha növekszünk, akkor benne vagyunk abban, hogy akkor már elkezdünk terheket felvállalni. És a lelki érettség az azt jelenti, hogy én elkezdek ebbe beleállni. És ameddig nem vagyok ebbe benne, addig azt mondom magam, hogy én még nem vagyok lelkileg érett. Mennyire durva, amikor ezt kommunikáljuk egymás felé. 4. pont. Kommunikáció, ha már kommunikáltuk egymás felé. És milyen könnyű itt is elesni. Egyik vasárnap Timivel a házasság hete kapcsán beszélgettünk ifjú házasoknak, és jó alkalom volt arra, hogy aztán meg együtt vacsorázunk néhány emberrel, és sokat beszélgettünk az örökbefogadásról, meg egyebekről. Már így búcsúzni kezdtünk, akkor feljött témaként az, hogy hogyan változott akkor éppen a fizetés, meg a kafetéri, meg egyebek, milyen fajta változás történt, és mivel intézményfenntartóként is vagyunk, egyből kifakadtam, hogy Estére kézzel, hogy mekkora költségvonzata van ennek számunkra, mint munkaadó van, 42 alkalmazottunk, ez mennyire sok teher, és hogy hány millió forint, csak pár ezer forint difi is már milliókat jelent változásban, hogy mennyire nehéz az egész, és teljesen ki voltam akadva. És hát mondjuk úgy, hogy éppenséggel nem építettem azt a társaságot. Együtt voltunk 2,5 órát, és az utolsó 5 perccel hazavágtam az egészet. Azon, ahogy kiakadtam. Ugye kommunikáció, meg dükezelés, a kettő együtt, ez párba jár, hogy mennyire rosszatettem az egészet. Mennyire könnyű nem építőnek lenni. És azt mondja ez a szakasz, hogy ne jöjjön ki bomlasztó beszéd a szánkom. Az eredeti szót használ, azt mondja, hogy rothat, vagy megromlott. Hogy ne jöjjön ki rothat, vagy megromlott szó a szádom. Biztos találkoztok olyan emberrel, akinek van, akár betegségben szenved, akár éppen a fogaival van probléma, vagy egyéb, és akkor milyen szájszag jön ki, igaz? A legrosszabb, amikor találkozol egy ilyen emberrel, aki nem tartja a megfelelő távolságot, és 30 centire az arcodból belebeszél azzal az erőteljes szájszaggal az arcodba. És próbálsz hátralépni, és jön feléd, és hátra, és jön feléd. És így látszik, hogy az ilyen közösségben ilyen körtáncot járnak, majd mennek így körbe-körbe. A jó megoldás, hogy így kell megállni, tehát akkor nem tudod lejutni ott a lábadba. De hogy nagyon nehéz. És amikor valaki nem szájszaggal teszi ezt, hanem a rossz kommunikációval, rossz módon való beszéddel, akkor ugyanezt terjeszti. Nem az óraddal fogod érezni ezt a bűzt, hanem a lelkeddel. És a lelki kiskorú, az nagyon könnyen csinál ilyet, hogy ilyenfajta kommunikáció, ilyenfajta rothadságot árasz magából. És én akkor azon a házas hétvégén, amikor erről beszéltünk, akkor én is inkább a rothadságot árasztottam magamból. Azt a fajta harod is dőlt. Igazam volt? Igen. És attól, hogy igazam van, az nem ment ez, hogy nem rothadt az, amiről beszélek. Attól még akkor is tud ártani a másiknak. És annyira könnyű ilyenkor bomlasztó beszédet kiadni. Mert akkor nem tudja azt a szöveget Isten használni a másik ember életében. Sőt, akkor azt csak Sátán fogja használni. Ő tökéletesen felhasználja ezt a szagot. Ezt a lelki bűzt, ami kijön a számba, ezt a rothadt szagot. És akkor azt mondja, hogy oké, akkor ebben erősítsük azt, hogy neki jó lelkileg halottnak maradni, vagy hasonlók. Vagy éppen csak beágyazódik a gondolatába az a rossz negatív hozzáállás. Milyen könnyen teszik ezt meg a másik emberrel. És a törvényeimben is van olyan, hogy gyűlöletbeszéd. Hogy az is büntetté tud lenni. És a Bibliában is tudunk ilyenfajta büntetet a gyűlöletbeszéddel. Hogy egyszerűen maga a harag, maga a rossz kommunikáció, maga az a rothadtság árasztása, azzal látunk a másiknak. Mennyire könnyű nem a másikat nekiállni, kritizálni. Hogy ő miben rossz? Mert mind követünk el hibákat. Vagy éppen szóbeli lekicsindés, hogy mennyire semmi az, amit csinált. Meg jó volt, csinált jókat is, de akkor is annyira rossz, hogy minden. Vagy éppen csak elnyomjuk a másikat a beszédünkben, a kommunikációnkban. És hogyha a törvény ezt büntetni tudja, akkor mennyire tudjuk mi rombolni egymást ilyen módon. És arról beszél a szakasz, hogy a lelki érettségben ez már nem jellemző ránk, vagy nagyon ritkán. Hogy egyre kevesebb szer kommunikálunk ilyen módon. És emellett fontos az is nem csak az, hogy mit mondasz, hanem hogy mikor mondod azt. És ez amit mondtam példaként, ez tökéletes példa erre, amit az aranyalmázis tányéron olyan a helyén mondott ige. Nem volt baj azzal, hogy én elmondtam a kifakadást, hogy mi az, ami változott. Csak nem akkor kellett volna. Nem ott volt a helye. Elmondtam azt, hogy utána az egyik miniszternek is, ővel már lehetett erről beszélgetni. Persze kimagyarázta, hogy miért jó az így, de minden, de hát az más dolog, neki ez a dolog, hogy kimagyarázza. De hogy valóban, mint aranyalom, az is tárcán, olyan helyén mondott ige. És hogy itt is azt mondja ebben a szakaszban, ebben az Efézus 4.20-32-ben, hogy csak akkor szóljatok, ha az jó, ha az épít, ha előre visz. Hogy megvan a maga helye. És a lelkileg érett személyként azt mondjuk, hogy megfelelő módon, megfelelő dolgot, megfelelő időben fogunk elmondani. Amikor azt mondja, hogy állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmas az idő, akkor nem arra beszél, hogy másnak alkalmas, vagy alkalmatlan az idő, hanem hogy neked akár alkalmas, akár alkalmatlan, és állj elő vele, hogyha kérdezik, számunk ennek a hitedem. Nem a másikról van szó, hogy szerel éppen egy tankot, vagy egy autót benfekszik alatt, mindegy. Egy autót benfekszik alatt, meg se tud mozdulni, és kérdez beszélni, megosodtál már a bárány szentvérében? És nem csak az olajban éppen rám folyik, de hogy ne, most nem tudod elmenekülni a kocsi alatt, most akkor beszélhet neki Istenről. Az a kérdés, hogy neked alkalmas, vagy alkalmatlan, nem a másik embernek. Mert a prédikátor 3 hét is arról beszél, hogy megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek, hogy ezt megfelelő időben tegyük. Azt is, hogy mikor, meg azt is, hogy hogyan mondod. Mert a felnőtt érett hívőnek a beszéde az nem rombol, hanem épít. az felemeli a másikat, az bátorít, az felépíti benne Isten igazságát. Az ő érte van. Egy kalapáccsal is lehet formálni, de lehet vele rombolni is. Attól függ, hogy hogyan használod, és mi van a szavainkkal is. Szóval figyelj oda, hogy mit, hogyan és mikor mondasz, hogy helyre keresztény vagy. Mert ha nem azt leszed, akkor ez már sérülést csak az a másikben. És mondhatnánk, akkor megszomorítod Isten lelkét. Amikor elszomorodsz, akkor az lebényít téged. Szeretetlenítesz, és a másikkal is ezt teszed. És az, amikor, most kicsit elmegyek ebbe az irányba, de hogy amikor ezt teszik, akkor a másikat is elszomorítjuk, lebénítjük a szavainkkal is. Le tudjuk keseríteni a másikat. És amikor ez történik, akkor az igazán leblokkolja. A valódi depressziós ember nem a depis, aki depis vagyok, hanem a valóban depresszió a küzdő ember, az egyszerűen nem tud tenni dolgokat. Nem az, hogy nem akar, nem tud tenni dolgot. Amikor odaj hozzá egy alaposan ostoba ember, akkor mondja azt, hogy mi ez a depresszió, ajánl már fel, csinálva a dolgokat, és nem fogja fel azt, hogy olyan fajta betegségben szenved, aminél nem képes mozdulni. Volt olyan személy, akivel beszélgettem így, 2 éven keresztül jártam hozzá, és beszélgettünk, és 2 év után tudott kilépni a depresszióból. És egy csomószor gondolkodtam, hogy miért nem van még mindig eljönni hozzá. Úgy se változik. És ez a 2 év után végre kimozdult. És az érett kommunikációban, az érett hívőben bennem az, hogy igen, megvárom, és akkor fogok szólni, amikor kell, amikor Isten arra vezet. Mert hogyha mi tesszük, akkor megbénítjük a Isten lelkét is benne. Visszatükrözök, hogy mit mondott, és mit okozott ő nekem ezzel. Tehát, ha valaki olyan módon kommunikál, ami engem rombol és fáj, akkor hanem, hogy azzal, amikor ezt mondtad, az bennem azt generálta, hogy. És akkor ugye ez megvan mindenki lehetősége, hogy megérti, hogy mit tett velem, vagy úgy reagál erre, hogy az hülyeség vagy, te vagy a béna, vagy minden, és akkor viszont egyszerűen csak ott hagyom, akkor nincs értelme folytatni a beszélgetés vele, vagy hogy ha pedig felfogja, akkor tovább tudunk menni abban, hogy egymást építsük. Úgyhogy átemelszottam. És az 5. az pedig a megbocsátás. Az utolsó 2 versben ezt olvassuk, ami az Efezus 4:32-ben van, hogy minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Ez nem könnyű egyébként szerintem. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Hogy ez a fajta hozzáállás legyen bennünk. És az a felsorolás, hogy mi minden legyen távol tőlünk, hát ez nehéz, nem? Főleg, ha gyereked van, akkor végképp szerintem, de hogy nem egy egyszerű dolog az, hogy az indulat meg a harag az távol legyen. Nem egy egyszerű dolog az, hogy néha megkeseredjünk. Nagyon könnyű belemenni abba. És ez nem arról beszél, hogy most akkor egy parancsszóra ezt tarts távol magadtól. Feledkezz meg róla, és kész. Hanem egyszerűen azt, sokkal inkább azt jelenti, hogy figyelj, ne engedd azt, hogy teljesen beépüljön az életedbe. Azt, hogy magadtól távol tartod, nem azt jelenti, hogy nem is lehetsz te sohasem haragos, nem lehetsz sohasem indulatos, nem kiabálhatsz. Hanem, hogy ne váljon ez az alapvető eszköztáraddá. Ne épüljön be az életedbe. Ugye azt nem tudom megállni, hogy a madár elrepüljön a fejem föl, de azt igen, hogy fészket rakjon a fejemre. De az, hogy legyen távol tőled, az azt jelenti, hogy egyszerűen ne a kiabásodakat megoldani a dolgot. Mert ha igen, az már rossz, akkor már beépült az életedbe. Hogy ne az indulat legyen az, amit téged állandóan jellemez. Mert ha igen, akkor már beépült az életedbe, az már rossz. Azt, hogy ilyen távol tőled, azt jelenti, hogy egyszerűen, aki ismer téged, az ne úgy jellemezzen, mint aki a haragos, indulatos, kiabálós ember. Nem arra van szó, hogy nem kiabálhatsz, mert akkor már pokolban égszel, mert akkor már gonosz vagy, hanem hogy ne ez jellemezzen, legyen távol tőled. Hanem helyette, ott van egy jó kis felsorolás. És amikor nincs benned megbocsátás, nincs, akkor keserűségi indulat és harag meg kiabálás lesz benned. Amikor nincs benned megbocsátás, akkor mindez meg fog tudni élni nagyon könnyen. Akkor sokkal inkább teret kap. A megbocsátásnak a hiánya kifejezetten komoly következményekkel jár az életedre nézve. És ehhez azt kell, hogy elemez, amit le van írva, amit Isten is megbocsátott nekünk, úgy álljunk mi is hozzá a többi emberhez. Vannak, akik nagyon sokáig hordozzák a haragot. Van, aki könnyen megbocsát. Aki könnyen megbocsát, annak egy egyszerű igeveshez. Mert hirtelen felindulásból összeveszik a másikkal, aztán 5 perc van, már semmi baj nincsen. De annak, aki hosszan viszi magába ezeket, annak sokkal nehezebb ez. Sokkal nehezebb megélni azt, hogy akkor most megbocsássak. De a megbocsátás az nem olyan dolog, hogy mit érzel. Az egy tudatos döntés. Hogy én eldöntöttem, hogy nem nézek arra, amit tett velem szembe. Nem azt jelenti, hogy nem érzem már a fájdalmat, hanem úgy döntöttem, hogy. A gyerekeink egyszer összevesztek, és direkt név nélkül mondom inkább, az egyik mondja, hogy apa, én meg akarok bocsátani a tesónak, csak nem megy. Mondom, mi az, ami nem megy? Azt mondja, hát én mindig haragszom rá. Mondom, tudsz rá haragodni, de közben meg tudsz neki bocsátani. És mondom, az hogy kell? Mondom, kész vagy eldönteni azt, hogy te most kimondod azt, hogy megbocsátod neki, akkor sem nem érzem. Hát de megpróbálom. És akkor beszélgettünk, és mondom, hogy akkor én most megbocsátok neki. És mondom, jó, akkor most, ha gondolod, akkor is mehetünk hozzá, és elmondhatod neki. És mondta azt, hogy még haragszom rád, de megbocsátok. És a tesó meg így letöbben nézett. Mert az, hogy haragszom, és megbocsátok, és ezt nem tudom, mit csinálni, oda ment és megölelte. És annyira jó volt látni azt, hogy annyira kizökedette őt is abból a helyzetből, hogy még ő is másként reagált, mint szokott. Hogy őt is egyfajta változás jellemezte. És akkor bennünk megint az a változás, hogy eldöntöm, hogy megbocsátok, annak ellenére, hogy mit érzek, annak ellenére, hogy mi van bennem, akkor az a másikban is változás fog generálni. És ez a fajta lelki érettség, ez elvisz engem is, meg a másikat is közelebb Istenhez. És távolabb vezette a dolgoktól, a keserűségtől, az indulattól, a haradtól, a kiabálástól, az Isten káromlástól és a gonoszságtól. Nem egyszerűbb elindulni, mégis ez az ötödik pontja annak, hogy hogyan leszünk a lelki érettségnek az útján egyre előbbre haladva. Szóval múlt héten megnéztünk öt olyan dolgot, ami a lelki éretlenség jellemezte, ma pedig öt olyan dolgot, ami a lelki nagykorúsághoz szükséges, ami kell, hogy jellemezze az érett, felnőtt hívő embert, keresztényeket. Az öt dolog még egyszer a lelki éretlenség kapcsán. Ugye a szinkron hiánya, a megértés hiánya, a formálhatóság hiánya, a bűnfelismerésének hiánya és a mértéktartás hiánya. Amikor ezek jellemeznek minket, az még mindig azt jelzi, hogy még mindig bukdácsolunk. Még mindig nehezen megy a felnövekedés. Mindig lesznek ilyenek az életünkben. A kérdés az, hogy mennyiszer, hányszor adunk neki teret. Illetve a másik oldal meg az ezzel szemben, hogy mennyire figyelünk a lelki érettségre, amire hív minket a 20-32-es szakasz, amiben benne a becsatás és az egyenesség, a dükezelés, az, hogy nem akarom másokat megfosztani valamitől, nem csak a tárgyas dolgoktól, hanem akár időtől, egyebettől, minden mástól, hogy jól kezelem a dühöket, a dühömet, megfelelően kommunikálok, illetve... Na, csak kijött, igen. Illetve a megbocsátás, hogy azt mondom, hogy meg tudok bocsátani, akkor is, ha éppen nem érzem azt. Öt és másik öt igazából elég egyszerű dolog. Kimondani legalábbis egyszerű, megélni már nehezebb. Mégis Isten arra hív minket, hogy ő ez gyakorolja felénk. Hogy Isten egyenes velünk mindig. Becsületes velünk szemben mindig. Amit mond, azt megtartja. Hogy ő hűséges, és nem változik ebben. Hogy ő lehetne dühös ránk, teljes joggal, de mégsem a düh vezérli őt, hanem az ő szeretete vezérli őt. Hogy ő nem foszt meg minket semmitől, nem tart távol tőlünk semmit, önmagát sem. Hogy mindig úgy beszél hozzánk, ahogy számunkra legjobb. Kivárja, amikor arra van szó, amikor az kell. Türelmes velünk, és megfelelően szól hozzánk. És hogy minden helyzetben ő kész megbocsátani nekünk. Azt mondhatnám, hogy Isten az igazán érett lelki ember, de nem ember. De példát adott számunkra ilyen szempontból az érettségben is. Kövessük mi is ebben a példáját, imádkozunk most így. Köszönöm Istennek azt, hogy te olyan módon hisz el minket, amiben nem az van, hogy teljesítenünk el egyfajta kritériumrendszert, és akkor megvan, akkor levizsgáztunk, és utána élhetünk a magunk akarata szerint, hanem egyszerűen egy veled való kapcsolatra hiszel, egy veled való növekedésre, veled való útra hiszel minket. És olyan szeretnénk, nem csak a szavainkban elmondani azt, hogy szeretnénk a te tetszésed szerint élni, hogy jól nézzen ki mindez, hanem szeretnénk Uram valóban lelki érettségeben, érettség útján járni. És tudom azt, hogy igazából 20-30 év múlva se ér a célba, hanem ha csak amikor ott leszek veled, akkor leszek ott bent a célban. De igazából azért akarok ezen az úton járni, Uram, mert veled akarok menni, és te erre mész, és nem akarok lemaradni tőled. Segíts, Uram, abban, hogy mindenki tudja tartani veled a tempót, hogy ahogyan te mész, úgy haladjunk veled együtt. Köszönöm azt, hogy te bevársz minket, megvársz minket, és szeretnénk, Uram, azért is felnövekedni, mert akkor még többet láthatom veled, még többet érthetünk meg belőled. Még inkább közel lehetünk hozzád. adom, hogy ilyen módon felnőttek kiválhassunk, és egymást tudjuk ebben erősíteni. Amen.